tudományos egyesület vételtechnikai kábelkérdés szakosztályai, valamint a Médiaklubja nevű, Médiaklubja által szervezett előadást kezdenék meg. Az előadónk Somogyi Gábor, az Ericsson igazgatója, és az előadás az Barcelona ízei, az Ericsson bemutatói a Mobile World Congress 2016-on. Teljesen szubjektív dolog, hogy miért fogom én ezt az előadást nagyon nagy érdeklődéssel hallgatni. Azért, mert a Mobile World Congress, amit évenként rendeznek, az a mobil iparnak a seregszemléje, és a cégek általában az addig hétfecsétes titokként őrzött kutatásfejlesztési eredményeket ott mutatják be. Az Ericsson az nyilván nagyon figyeli, hogy merre halad a világ, tehát ami kutatásfejlesztési eredményeket bemutat ezen a kiállításon, abban az irányba fog haladni bárkodjon a technika. Ezek után mielőtt még átadnám a szót, néhány housekeeping információ. Az előadás YouTube-en közvetítjük. Aki bent van a YouTube-en, az be tud kapcsolni, ha a YouTube-be bejelentkezem, akkor a szolgáltatásminőség.hu Skype címet utána, vagy az üzenőfalon, a YouTube üzenőfalán közben, vagy pedig itt található egy telefonszám.
Jövök kömület hozzá, hogy jól van esetlenül.
06 30 74 72 979, ezen közben is lehet észrevételeket tenni.
Ezek után Gábor, a szóval szépen. Szervusztok, köszöntök mindenkit, és ebben nagyon köszönöm, hogy ismét meghívtatok. Tavaly már volt egy hasonló alkalom, amikor ugyanezen a körben elmeséltem a kiállításnak a Ericsson részét. Most is elvetettek kísérletet. Azt kérem, hogy ha kérdésetek lenne, akkor itt interaktív módon nyugodtan állítsatok meg, és bármikor kérdezzetek. Az előadás az eléggé az Ericsson standról szól. Az Ericssonnak mindig egy óriási standja van ezen a kiállításon. Ezt a standot úgy kell elképzelni, mint egy repülőgép hangár. Tehát egy ilyen repülőgép hangár méretű részben vannak az Ericsson kiállításai. Látjuk, hogy egy-két részletek állani, mekkora, milyen kiterjedésű. De akármennyire is nagy ez a stand, én amikor kint vagyok a kiállításon, oda van ezzel zárva. Tehát még volt fél óra, hogy eljössök az egyik vezőnknek a standjába és megnézem őket, de igazából semmit nem láttam a kiállításból. Amit itt én most megmutatok, ez 90%-ban az én fényképeim a saját standunkról, amit kvázi legálisan elhozhattam onnan, és az én benyomásaimon keresztül fogjátok hallani az Ericssonnak a kiállításról. Néhány tárgyszerű megállapítás, csak nagyon gyorsan magáról a kiállításról elnézést. Idén volt a legnagyobb a kiállítás, több mint 100 000 ember fordult meg, a számok magukért beszélnek. Inkább arra koncentrálnék, hogy mik voltak a legfontosabb témák. A legfontosabb témák például az 5G, az applikációk, a mobile média, az IoT rettenetesen fontos téma, hogy mindenki előtt érdekel minket, és nagyon sok esetben a biztonság kérdése. Ezzel nem esett teljesen egyre az Ericssonnak a fókusza, viszont egyre esett azzal a hárommal, amit maga a kiállítás állított, hogy a legfontosabb témák, az 5G, az IoT, és a virtual reality egy picit az Ericsson másoldalra fogja meg, erről mesélni fogok, hogy mi az a virtual reality, amiben az Ericsson hozzá tud járulni ehhez az iparákhoz. Nagyon sok ilyen keynote volt, beszélgetés, panel, amin csak a fizetős vendégek tudtak felértelni, így például én sem voltam ott. Ezek idézetek ebből a panelből. Az egyik érdekes idézet, ami igen nagyon megfogott, az a Louis Hamiltonnak a mondata volt, aki a formai világbajnok, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy a játékban az élen maradjon, nem csak vezetni kell tudni, nem csak az autót kell érteni, hanem a távközlést is kell érteni, mert az autóban olyan mennyiségű távközlési jelen van. És ez a mondat kicsiben, vagy ebben az egy témakörben nagyon jellemző arra, hogy mi történik az egész iparágban. Azt történik, hogy a távközlés behatol minden más iparágban. Mindent elér, mindent megpróbál jobbítani, átalakítani, akár üzleti modellekről beszélünk, akár oktatásról beszélünk, bármiről. A távközlés domináns szerepet kap különböző iparágban. Erre is majd mutatok példákat. Ezeken a műtéleteket nem mennék végig, olyan mesések vannak benne, hogy mikorra lesz elérhető mondjuk az öt hírszabvány, és mit alakul ki, hogy már 18-ban, az olimpiai évében, vagy 20-ban. Inkább koncentrálnék arra, mi történt az Edison standon. Az Edison CEO-ja, Hans Werther, volt az, aki megnyitotta a standot, igazából két megnyitó történik, az egyik egy csak a stábnak szóló belső buzdító, lelkesítő felvezetés, a másik pedig egy hivatalos megnyitó. Következő négy témát emelte ki az Edisonnak a vezérigazgatója. Az egyik a partneri együttműködés, a partnerekkel történő együttműködés. Ez a standard úgy jelent meg, hogy több mint 50 partnercég állított ki. Ezt is majd időnként kiemelem, hogy itt voltak ezek a partnercégek, de több mint 50 partnert adott az Edison, ami rekord az Edison történetében is. Nem tudom, hogy más standokon volt ennyi partnercég, de egy távközlési gyártó egymagában 50 céggel működik együtt, mindenféle termék és szolgáltatás létrehozásában, csak amit példaként hoztunk, nyilván a valóságban ennyire sokkal többről van szó. Új együttműködési vagy új munkamódszerek, erre nagyon sok példát mutatott. Én maga például azt mutatta meg, hogy játékdrónokkal hogyan tud egy iparág, például a mezőgazdaság újfajta működést létrehozni, újfajta munkamódszereket bevezetni. Fogom mutatni ezt a példát később. Folyamatos átalakulás, ez igazából arra mutat, amit az előbb mondtam, hogy a távközlés minden más iparágba belép, és az iparággal együttműködve próbál meg az iparágat is, meg saját magát is transformálni. És az innovációt említette végig az egyik legfontosabb dolog, amit megjelenik. Tulajdonképpen semmi mással nem szólt az egész tanulság innovációval. Itt kell elmondani, hogy lehet, hogy előre szólok okozni néhányatokat. Én a standon igazából új picit vagy doboz, amit az Edison gyárt, nincs nagyon láttam. Olyan volt, amire azt mondták, hogy ez ugyanaz a doboz, amit tavaly láttál, de új szoftver van benne, de új hardware, ami megjelent volna a standon, ezt nem lehetett látni. És ilyen azért még nem volt, legalábbis ilyen élményem még nem volt a kiállításom. Természetesen a műszaki vezérigazgató helyettes is, tehát a CTO is felszólalt, ő azt emelte neki, hogy milyen műszaki szempontból fontos témák vannak terítéken. Az egyik ilyen, és én a többiből már nem is emelnék is említ, az egyik ilyen az 5G ekoszisztém. A 2G-t úgy tartjuk számon, mint a nagyon sikeres szabványosítás által támogatott világszabvány, ami üzletileg is borzasztó sikeres volt. A 3G-ről és a 4G-ről már nem ennyire egyértelmű a vélemény. Tehát nem lehet tudni azt, vagy sokan kétsége vannak azt, hogy ezek üzleti szempontból mennyire voltak sikeresek. Az 5G-nél most mielőtt még az 5G szabványosítás bekerülődött volna, mielőtt az 5G termékek megjelennének, óriási hangsúlyt tettek az Ericsson arra, hogy megteremtse az 5G ekoszisztemet, hogy az üzleti partnerek együttműködésével egy mindenki számára lehetőleg win-win szituáció jöjjön létre. Tehát, hogy ennek a bevezetésével tényleg ne csak az iparág, vagy ne az iparág legyen, hanem globálisan hasznosuljon az egész. Erre is fogok mutatni példát, hogy mit jelent ez az 5G ekoszisztem felépítés vagy kiépítés. Minden évben az Ericsson bejelent újdonságokat. Ezek az újdonságok több témakörben jelennek meg. Eléggé olyan flaki, amit most elmondok. Tehát nincsenek olyan konkrétumok, hogy itt van ez az új rádió, bázisállomás, ezt jelentessük be. Látni fogjátok, hogy ezek a bejelentések elég szofisztikált dolgokról szólnak, nem dolgozókról. Ezeken a területeken jelentettük be mindenféle újdonságokat. Akkor ez egy kicsit később jön. Ez egy információ, elnézést kérek az összevisszaságét. Egy információ a standról, hogy mit kell elképzelni a standot, mekkora standról beszélünk. Magán a standon 3 km üvegszámot fektettek le. Összesen 234 monitor működött a standon, ami valamit demonstrált, valamit bemutatott. 24,5 km PAD-6-os, tehát ilyen Ethernet kábelt, csomagtartós kábelt tettünk le, és önmagában a standon 120-valahány olyan asztalka volt, ami mindegy egy témának volt szentelve, mindegy egy újdonságnak volt szentelve. Tehát ekkor a méretedben történnek. Maga a stand két részre volt osztva, ez egy fölülnézeti kép, egy makettről. Ez egy kis érdekesség, az Ericsson mindig zárt standot tartott szent eddig, tehát nem engedett be, csak meghívott látogatókat. Ennek ellenére mindig rengetegen próbáltak bejutni, és nagyon sokan csalódottak voltak, hogy nem tudtak bejutni az Ericsson standra, mert az oda csak badge-el, ellenőrzéssel, személyazonosság ellenőrzésével lehet bejutni. Ezért az Ericsson idén ketté osztotta a standját, és létrehozta ezt a sárhatit előtt. Tehát mi úgy nevezzük el, hogy demilitarizált zóna. Ez a demilitarizált zóna, ez úgy működött, hogy be lehetett lépni természetesen a személyazonosság azonosítása után, tehát itt is be kellett mutatni a kiállítási belépőt, aminek a mágnes kártyájának vagy a csipjének a leolvasás után megjelent az, hogy kilépett be erre a területre, de bárki bejelent az Ericsson. A következőnél egy IAS Security sorompó volt, ahol újra be kellett jelentkezni, újra be kellett mutatni az igazolványt, de azonnal csak akkor lehetett belépni, ha volt a túloldalon meghívó fél, aki az illetőnek a vezetést, a bemutatást biztosította. Tehát volt a rendőrzet gátlón és volt a nagy titkos területen. Így nézett ki a társadalom bejárata kívülről, ezt ez maga egy ilyen hangárszerű épület, ahogy látjátok, ez a frontoldala a standnak. Hát nem tudom, gigantikus méretekről beszélünk, tehát ilyen 60 méter, 70 méter, ekkora lehetett a szám, igen.
Kérdeznek a felelődését, a saját megbeleidégezték, vagy pedig
beszállítottál? Az egész standnak a koncepcióját, a telepítését és az integrálását azt az Ericsson végezte, de amennyiben partner cég eszközét állítottuk ki, vagy partner cég eszközének a bemutatása volt ott, tehát nem lehetően volt ott az eszköz, de az integráltuk valahol a világban, akkor természetesen a partner cégük is ott voltak. Nem, az Ericssonnak a biztonsági emberei voltak a standon, és pluszban a Barcelonai Kiállító Központnak a biztonsági emberei. És most belépünk az emlékszarizált zónába. Ez nem jó. Itt van két, nem tudom, hogy kaptuk a gátlítani segítségem. A PC-n van két. De azt mondja, hogy most már nincs csatlakoztatva. Hopp! Most újra. Akkor vissza. Tehát a demilitarizált zónában olyan dolgokat mutatott be az Ericsson, amit tulajdonképpen mindenkinek meg lehetett nézni, le lehetett fényképezni, bele lehetett ülni. Eddig egy fél autonóm vezetés biztosító Volvónak a vezető része, amit láthattunk. A fél autonóm az amit jelent, hogy az autó különböző érzékelőivel elveszi azt, hogy olyan kell forgalmi körülmények, hogy vállalja-e az önálló vezetés. Például autópályában is nincs túl nagy forgalom, akkor ő bejelenti, hogy ő vállalja a vezetést. Ha vállalja a vezetést, akkor a vezető átengedheti a kormányt az autónak, és akkor pihenhet, nem kell vezessen. Ezen a pillanatban az autó átalakítja a műszerfalat így. Tehát, és visszakapcsolok ide, tulajdonképpen a műszerfalnak ez az egész része egy gigantikus méretű képernyő, és az befordul a vezető elé, akinek amikor nem kell törődni a vezetéssel, egy rendkívül széles műsorválasztékos utat, sőt azt is kiszámolja, hogy valószínűleg mennyi idő áll a rendelkezésére arra, hogy megnézze a tartalmat, a forgalom alapján megbecsülve például most van 1 óra 32 percet, de pont belefér egy nagy film, és akkor azt kezdi elvetíteni. Természetesen megválasztható a tartalom, csak felajánlja, hogy milyen tartalmat érdem bele az adott időre.
A fél autonóm megoldását,
az egyik összejelte a kormányzás, hogy is az autó része az a Volvo kooperációban készül.
De maga a fél autonóm.
Ahhoz csak a távközést adja az Ericsson, tehát maga a vezetési szoftver, a mesterséges intelligencia, ezeket nem. Kivakálik egy másik autó, ez is egy nagyon érdekes darab. Ez egy olyan koncepció autó, amelyikkel egy Ausztrália keresztül folytatott versenyen mentek, és tisztán napelemmel hajtott autó. Ennek a távközési kapcsolatait, vagy a telekommunikációja segítette az egyik pont, tehát nem csak mint sponsor, hanem mint építő is. Ez az autó meg is nyerte egyébként a kategóriájában a verseny, de ami igazán érdekes az autóval számomra, hogy ő egy forgalmi rendszámmal rendelkező, engedélyeztetett Hollandiában használható családi autó. Az autónak egy másik érdekessége az, hogy energiapozitív, ami amit jelent, hogy több energiát tud napenergiából termelni, mint amennyit a saját hajtására elhasznál. És olyan érdekességek is vannak benne, hogy most lefényképeztem itt a visszapillantó tükröt. Ez itt a visszapillantó tükör, ez egy kamera, és ott látható az autón belül lévő mini monitorban, amit belenézek a lefényképezett, tehát ezt látja a visszapillantó tükör. Ugye érdekes ez, mert a visszapillantó tükör, a hagyományos visszapillantó tükör okozta végellenállás, az infrakik több energiát lett volna az autó hajtásában, mint egy kamera és egy monitor együtt. Tehát itt tartunk energia felhasználás optimalizálásban. Egy másik érdekesség, amit szintén kiállított itt az Ericsson a demilitarizált zónában, ez egy mini drónokból álló kis flotta, és azt mutatta be, hogy ezek a mini drónok hogyan tudnak fél automatikus üzemmódban repülni. A legérdekesebb tulajdonságuk az volt, hogy amikor én ezt a drónt irányítom, akkor ugyanúgy, mintha egy valódi repülőgépet vagy helikoptert irányítanék, port feedbacket kap az a kar, amivel az irányítást végzem. Ezt elküld vagy 9. kontrollnak is mondják. Mi a lényege? Ahhoz, hogy teljes élményem legyen azzal kapcsolatban, hogy én hogy röptetem a drónt, és nagyobb biztonságot tudjak elérni, ahhoz azt kell, hogy azt is érezzem a kezdetben irányítás közben, amit a valóságban éreznék, ha ott lennék. Ez egyfajta virtuális valóság kiterjesztés, és ezt valósították meg ezzel. Ami az érdekessége és a távközlési nehézség a dolognak, az az, hogy ebből a drónokból igen gyorsan kell eljuttatni az információt egészen a kezemig ahhoz, hogy az érzés valós legyen. Erre egy másik példát, erre a heti kontroll, egy másik példát is fogok mutatni. Egyébként a drónok attól voltak célautomaták, hogy akár ha vészhelyzet volt, és megnyomtam a piros gombot, akár hogyha úgy érett a járvözött már az elem törzösség, amiben repült, akkor ő azonnal a módon megkereste a leszállóhelyet és leszállt. Egy ilyen ezek a kis lancsfehek, ezek voltak a töltői listában. Csak az adás nélküli töltőkkel töltődnek. Ez is egy példa volt, hogy ha az ember megpróbál belerepülni ebbe a feltételezett vagy szimulációs csatornába, akkor is érezte a bolt szinteket, tehát hogy nehéz hajtani arra felé a dolgokról lehet. Az egyikben igen elkötelezett az energiatakarékos, energiatudatos felhasználásokkal kapcsolatban. Ez egy koncepció lakás arra, hogy hogyan lehet minél több megújuló energia hasznosításával élhető életkörülményeket létrehozni. Tehát ez például egy ház, amely gyűjti a szelet napelemet, vizet, a vizet is elvezet, és természetesen a távközlése is biztosított, és a távközlésen keresztül folyamatos kapcsolatot tart a felhasználóval. Az IoT-ről nagyon sokat beszélünk, de miközben erről beszélünk, folyamatosan kell kísérletezni azzal kapcsolatban, hogy hol van erre tényleges műszaki lehetőség, hol érdemes ilyen eszközöket használni. Ez egy példa, amit persze hangzatos címmel láttak el, ez a connected router, vagy bekapcsolt víz. Ez arról szól, hogy Amerikában egy természetvédelmi területen folyamatosan kell mérni egy folyónak a szennyezettségét. Ez elég sok pénzbe kerül, de ráadásul elég gyakran fordul elő vízszennyezés azon a területen, és a vízszennyezéseket meg kell akadályozni, tehát nagyon gyorsan kell reagálni akkor, amikor felismerjük azt, hogy vízszennyezés legyen. Ez úgy történik hagyományosan, hogy valamilyen rendszerességgel, hetente, havonta mérik a vízminőséget, és megpróbálnak azonnal reagálni, hogyha a vízmintában találnak valamilyen tennyezőn. Ennek az automatizálására és arra, hogy gyakorlatilag online ilyet legyen, tehát hogy azonnal információt lehessen kapni, hogy mit tudom én a 29-es folyamkilométernél észleltünk szennyezést, ez a szennyezés epillanatban most a 30-as kilométernél tart, mire beavatkozunk a 32-esnél ki lehet küldni a szennyezést, és a folyamat csak 3 kilométeres szakadat érkezett a mondjuk szennyezés. Ezért az egyszerűen egy kísérletet végzett az AT&T-vel együtt, és a folyóba bedobálta lerögzített pontokra kis érzékelőket, amik olyan jelazókkal voltak felszerelve, amik képesek voltak jelenni, hogyha szennyezést találtak. Ezeket a jelazókat fogta össze egy távközlési hálózatra a Verizon, vitte be egy központi monitorozó rendszerbe, és ezzel egyrészt viszonylag nagy megtakarítást ért el, másrészt egy azonnali beavatkozást lehetővé tenni a rendszer. Tehát például ez egy nagyon sikeres kísérlet volt az Ericssonnak arra, hogy hogyan lehet ilyen IoT eszközöket működtetni. Ez itt a kiállításnak a stand térképe, tehát ahogy mondtam, ez volt itt a demilitarizáció mellől, és belül a területek világos és narancsárga, sötétség, zöld és világ színűre, vagy májra színűre inkább vannak színezve. Ezek a területek, azok a területek, amit a legelején említettem, amit a CTU is említett, hogy milyen területen hoztunk újdonságokat. Ugye újdonságokat hoztunk, az Ericssonnak a hagyományos területén ezek a hálózatok. Itt vannak a hálózati eszközök, hálózati eszközszoftverek, hálózati eszközök, de megvalósított tudás. Transformatív IT. Itt van az Ericssonban felhalmozott szaktudás megjelenítve, amivel vállalatokat tudunk segíteni abban, hogy átalakítsák a saját működésüket, hogy jobban tudják használni azokat a digitális szolgáltatásokat, amiket például a távközlés lehetővé tesz. Az Ericsson kutatás fejlesztése is megjelenik hagyományosan ezen a kiállításon. Itt nem a termékeket, hanem inkább termékkoncepciókat, vagy terméktesztelési eredményeket lehet látni. Az Ericssonnak egy viszonylag új, talán pár éves, vagy talán már egy évtizedes üzletága a média üzletág. Itt IPTV rendszereket mutattunk be, és azt, hogy hogyan tudunk a média világában egyik szolgáltatásokat nyújtani. Például nem tudom, hogy hallgatott arról, hogy létezik olyan szolgáltatás, hogy online feliratkozás. Tehát mondjuk egy párbeszédet vetít a tévé, és azért, hogy lehessen látni a párbeszédnek a szövegét, valaki folyamatosan szinkrontolmácsol írásban ez alatt a párbeszéd alatt. Ennek a rendszernek az informatikai hátterétől az egyik legnagyobb ilyen rendszer az informatikai hátterét, az egészen biztosítja, hiszen éppen a mindenki számára. És vagy a külön területünk az iparági együttműködésekre, ahol különböző iparágakkal működünk együtt, például a segédszolgálatokkal, például a építőiparral. És akkor, amit az előre elégettem, a végül is itt található, hogy miket jelentett be az Ericsson. Csak végig olvasgatva a listát is látszik, hogy nem dobozos megoldásokról van szó. Smart metering as a service, tehát intelligens különböző óra, gyakorlatilag óra leolvasási funkció szolgáltatásként. Új szoftvereket jelentünk be a Massive IoT-nek nevezett irány támogatására. Ez lényegében arról szól, hogy az Ericsson úgy képzeli, hogy az egymással beszélgető eszközöknek a száma, vagyis az Internet of Things, az nagyon gyorsan, nagyon erősen fog nőni, és olyan megoldásokat kell kihozni az iparágban, ami ezt a nagyon nagy növekedést jól tudja támogatni. Egy példát mondok, ez a legegyszerűbb, leggyakoribb példa. Vegyük fel, hogy van egy mérőeszközünk, amelyik mondjuk villanóra leolvasást végez. Ez a villanóra leolvasás, hogy minden hónapban egyetlen egy adatsort jelent, amit például elkezdhetünk egy SMS-ben. Ez maga az eszköz. Ha ennek az eszköznek a túloldalán, az operátornál egy mondjuk mai, úgyis mondom, hogy hagyományos típusú számlafeldolgozó rendszer van, akkor az esetben az történik, hogy beérkezik ez az egy darab SMS ebben a hónapban, ez az egy SMS keresztül visszük a teljes billing charging, tehát számlázó rendszeren, majd a végén megjelenik egy nyomtatott számla, a nyomtatott számlát összehajtogatja egy depolitékéja, és a posta segítségével kiküldi a felhasználóra. Az a költség, amit ez a rendszer jelent, gyakorlatilag lehetetlen érteti, hogy egy ilyen IoT megoldás nyereségesen lehessen üzemeltetni. Azon kell dolgozni, hogy a teljes átkörnési infrastruktúrát kiszolgáló rendszer, tehát például a számlázási rendszer is, olyan módon kezeljen egy ilyen IoT eszköz, hogy az nyereséges, az operátor számára nyereséges szolgáltatást tudjon lehetővé. Tehát például ilyen logikát nem kell gondolkodni ezzel is. Experience-centric managed services, ez arról szól, hogy megváltozik a hálózatok üzemeltetésének koncepciója. Ha visszatekintünk mondjuk 15 évvel ezelőttre, akkor a hálózati eszközökben volt úgynevezett node management szoftver. Én bele tudtam mérni, és meg tudtam mérni, hogy a hálózati eszköz hogyan működik. Megmondta, hogy a 10-es port az éppen ki van kapcsolva, a 11-es port az állapotban néző, stb. Stb. Ezzel tökéletesen információ volt az eszközről, és fogalmas sem volt arról, hogy tulajdonképpen mi történik a hálózatban. Tehát end-to-end, ahogy most szokták mondani, nem tudtam megmondani, hogy az a szolgáltatás, aki ez az eszközésre, az mit csinál. A következő lépés, amit elkövettek körülbelül 5-6 évvel ezelőtt, az az volt, amikor egy logika, egy menedzseri eszközben megvalósított szoftver összegyűjtötte az egy szolgáltatáshoz tartozó eszközökből az információ morzsákat, És ennek alapján megpróbálta megmondani, megcsapcsolni, hogy ez a szolgáltatás, amit megvalósítani kérdezőt, az hogyan működik. Mondok egy példát, ahhoz, hogy én telefonálni tudjak két között egy 2G hálózaton, minimum szükséges egy bázisállomás, mondjuk egy SDH jelátvétel, egy transmission, egy BSC, egy MSC, megint egy átvételi út, és megint egy bázisállomás. Ha ők mind kibáltalanul működnek, akkor elvileg egy jól tudok beszélni ezen a hálózaton. Ez gyűjtötte össze az egyelőre. Ami váltás most történik, és ez a váltás, ez maximum egy éve indult el a távközési iparágban az, hogy nem az eszközöket nézzük, és nem az eszközöktől kezdünk kérdezni, hanem azt nézzük meg, hogy ténylegesen milyen folyamatok történnek a hálózatban. A hálózat folyamatai, azok tulajdonképpen a jelzésrendszerben megélő üzeneteken keresztül valósulnak meg. Tehát, ha egy rendszer, a jelzésrendszer összes jelzésváltását ismeri, akkor teoretikusan meg tudja mondani, hogy a szolgáltatások milyen jól vagy rosszul működnek. Tehát meg lehet mondani, hogy létrejött-e a telefonhívás, amit én kezdeményeztem, vagy sem. Ez az experience centric menü service tulajdonképpen ezt akarja. Olyan rendszereket fejlesz az egyikről, és fejlesztenek mások is, amik arra képesek, hogy például egy mobil távközlési hálózat összes jelzéseit valamilyen módon monitorozzák, és az összes jelzésből vetült információk alapján mondják meg nagyon-nagyon pontosan azt, hogy milyen, mit tudom én, beszéd minőség érhető el Békéscsabán a magyar telefon hálózatában. Tehát most ez az irányban a távközlési hálózatok menedzselésében a legerősebb. Integrated Video Insight, ez a kettő rettentőrésen kapcsolódik. Nem csak az olyan hagyományos távközlési szolgáltatásokat lehet ilyen módon megközelíteni, mint például a beszédátvitel, vagy gondatátvitel, hanem például a videószolgáltatást is. Videószolgáltatásokat nem úgy kell gondolni, hogy én akkor használok videószolgáltatást, amikor otthon az IPTV-ben nézem, és tévészolgáltatásokat nézem. Videószolgáltatásról beszélünk akkor is, amikor például én az Indexnek az egyik cikkében látok egy beállított videót, és rákattintok, hogy játssza le azt a rendőrségi tudósítást. Az egy videó. És külön érdemes mérni a videó minőséget, mert hogy a felhasználók erre ma a legérzékenyebbek. Tehát hajlamos a felhasználó azt mondani, hogy egy távközlési szolgáltatás minősége gyenge, hogyha az esetben a videók nem jönnek le. User IoT Data Analytics. Eszközökbe beépített, beáldozott analitikai megoldásokkal lehet segíteni a különböző iparágak számára az IoT eszközöknek a használatát. Ez nagyon közösen hangzik. Egy példa, a kormányos példát mondtam már, de milyen analitikát, nyilván ott is egy amerikai rendszer működik a kormányos pilóták számára, ami segíti az ő vezetésüket. De egy amerikai rendszerre beszéltünk akkor is, amikor mondjuk egy traktort ellátunk különböző érzékelőkkel, és a traktorokból gyűjtjük azt az információt, hogy az adott tántóföldnek milyen a nedvesség tartalma. Vagy például milyen a hőkibocsátása, milyen az adott alapnyi tervezett gabonának a víztartalma, milyen a magoknak a víztartalma, mint alapít. Ugye ezek mind befolyásolják azt, hogy optimalizálni tudjuk például a raktározás körülményeket, a szállítás körülményeket, a szállítást és a többi. Ezeket az analitikákat tudjuk felkínálni, illetve ezeknek az analitikáknak a cloud megoldásait tudjuk felkínálni a különböző iparágak számára. Ezt a szemről természetesen az Ericsson nem tudja biztosítani. Az Ericsson azt tudja biztosítani, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat hatékonyan gyűjteni, feldolgozni, eljutatni. Én remélem egyébként, hogy azzal kapcsolatban. Extreme Application Coverage. Egy-két éve már beszélünk Application Coverage-ről, mint fogalom, mint átlagosi fogalomról. ez az application coverage az arról szól, hogy korábban, ha nem tudtam telefonon beszélni, akkor azt mondtam, hogy nincs lefedettség. Ma lehet, hogy éppen telefonon tudok beszélni, de nem tudok videót letölteni. Lehet, hogy zenezni tudok, de a videók megakadnak és nem jönnek létre. Ezért a különböző alkalmazásokhoz hozzárendelhetünk lefedettségi térkép. Hang lefedettségi térkép, mondjuk az a leghagyományosabb lefedettségi térkép, ezt szoktuk meg. De ugyanígy hozzárendelhetünk egy web letöltéshez tartozó lefedettségi térképet, ami adott esetben úgy nézhet ki, hogy mondjuk ebben az épületben a falak mentén belül kiváló, az épület közepe felé, ha csak nincs itt belső, ott nem kiváló, már gyenge.
Ez csak a
szolgáltatóságnak, vagy
a
felhasználóságnak is. A térkép maga egy teoretikus fogalom. Ez csak azt írja le, hogy hogyan tudom megjeleníteni a különböző szolgáltatás minőséget a geográfia rendszer. De igazából ez a szolgáltatóknak fontos, hogy egy dolog a mérni lehessen, és ezt a térképet tudom
megjeleníteni.
Az előző
szájban is ugyanek a fogalom,
ez a hiperskálát. Ez volt egy előző.
Ez a
jövő irányi. Hogy? A tanfoglán, igen. Erről fogok beszélni külön.
Jó.
Meg fogom említeni. Tulajdonképpen egy infrastruktúra elemről van szó, amely nagyon sok szempontból is választható. Nagyon keves. De fogok.
Mit jelent az, hogy megszélhetünk
a az application coverage mindenféle alkalmazások számára külön-külön definiál. Vannak olyan operátorok, akik azt kérik, hogy bizonyos alkalmazásai legyenek optimalizálva, legyenek sokkal jobbak, legyenek elérhetőbbek a többinél. Mondok egy példát, egy nagy indiai operátor azt kérte, hogy a webletöltés náluk a legfontosabb szolgáltatás mindenek fölött, de a webletöltés a csúcsidőszakokban nem működik, vagy akadodik. Az egyszer oldja meg azt, hogy ha bármi történik a hálózatban, bármilyen forgalmi csúcson, akkor is a webletöltés az tökéletesen működjön. Például egy elég extrém kérdés. Ezt többé-kevésbé megoldottuk. Tehát ilyen feladatokat jelent az extrémitás. Húha, nagyon meg az idő. Próbálok kicsit sietni. A hiperfeeling is előfordul. Le van írva nagyon válaszosan, nem tudom, mennyire érthető a lényege, hogy szoftver által definiált skálázhatóság a infrastruktúrában. De mutatni fogok rá egy példát. A Dynamics Service Manager egy újdonságot bejelentették, tulajdonképpen ez egy, nem egy nagyon bonyolult, vagy nagyon szofisztikált termék, de nagyon fontos. A Cisco céggel való együttműködésünket a kiállítás előtt 72 nappal jelentettünk be, és 72 nap alatt a két csapat együtt kifejlesztett az olyan szoftver, ami a Cisco által és az Ericsson által gyártott táplálkozási infrastruktúra elemek egy elég széles csoportjára tud menedzsmentet biztosítani. Ez egy elég jó eredmény, és elég jól mutatja, hogy mire képes egy ilyen fajta együttműködés. Hadd nem menjek végig ezeken a különböző posztokon, fogok még a többségről beszélni, csak próbálok gazdálkodni az idővel egy kicsit. Hálózat. Ugye itt most területenként próbálom végigvenni a kiállítási anyagot, tehát ez most ott a bal felső terület volt, ez a network terület. Az Ericsson úgy látja, hogy 2020-ra 9,2 milliárd mobil előfizetés lesz. A 2014-2020 közötti 6 évben megtiszteleződik a smartphone forgalom, és a forgalom döntő többségét 60%-át videó fogja kitenni. Tehát ennek a trendnek, amiket megfigyelünk, ezeknek a trendeknek a figyelembe vételével tervez hálózati eszközöket az Ericsson. Annak érdekében, hogy ezt a fajta forgalmat ki tudja szolgálni, ezért multi-standard, multi-layer eszközöket és szoftvereket kell használni. vagyis olyan eszközöket kell megvalósítani a kommunikációt, hogy én például könnyedén átérhessek két különböző szabvány használata között egyikről a másikra. Tehát például, hogyha én vízét kezdek el egy telefonbeszélgetést, kilépve a lakásból, történjen egy hendóra a 3G hálózatra, vagy hogyha akár a 4G hálózatra lépek, de akkor a Voltet szolgáltatásra. Legyen multiben, több sávot támogasson, illetve több lényen a hálózatban, tehát a rádióhálózatokban többféle réteg struktúra lehet, van makrolénye, mikrolénye, ezekhez is biztosítson szabad átjárás. Ezeknek az eszközöknek az előző verziói, azokat tavaly mutattuk be. Itt most már arról beszélhetünk, hogy ezek az eszközök továbbfejlesztésre kerültek, tehát nagyobb teljesítmény, több tényleg támogatása, és újságban is elérhetők az eszközökben. Tehát például ez a doboz, egyébként ez a doboz a főbe lekkora is. Ez egy 280 wattos erősítő rej. Ő egy 4x7 mimót támogató, tehát ez a multi-mimót, multi-mimót felállítást támogat. Illetve egy érdekesség, hogy 1400 MHz-es szakrányítva downlinket tudunk támogatni, de valami én nem értek hozzá, hogy meg jobban, hogy ez az 1400 MHz, ez milyen sáv?
Ez az olyan sáv, ami egyébként az Európai Unió határozott ezzel kapcsolatban, hogy ezt értékesíteni kell. Annak érdekes, hogy valami nem egy
ilyen megállapot sávra is szereső a végcsőben. Ez jó hír, mert 40 megállapot igen a sávtérességet lehet foglalni, ha a sávokat ki egyéb évben megszedni. De például ilyen fejlesztések folynak, hogy a downlink irányú sávtérség növelést hogyan lehet megoldani, hogy párhuzamosan egy másik sávban is elérhető sávtérességet adunk hozzá a leköldéssel. Az Ericsson régóta mondja azt, hogy a forgalmat, hogy a forgalom képességet, a kapacitást oda kell vinni, ahol a forgalmat igényli. Ez például egy példa arra, hogy hogyan lehet egy busz megállóba elhelyezni egy antennát. Ő az antenna, illetve az antennának a rádiós része, illetve maga a való antenna. Ez egy csinos hirdetőtáblának általában dolog, ami amikor felkerül a busz megálló tetején, akkor csak egy szürke kockaként és egy színes reklámfelületként jelenik meg. Például Londonban az összes busz megálló el kell, mint rádióvális állomás hely. Hát volt egy olyan szolgálató, amelyik ezt megvette, mert lehet tudni azt, hogy a forgalmi igényben a busz megállóban létre. Ez itt egyébként forgalmi példa, ez a KTM-nek a másik érdekes bázisállomás, amit itt látok, az egy bázisállomás szaporú műanyag lap. Ez a bázisállomás az útban van beépítve, az úttestbe. Ugye nagyon forgalmas városokban igen nehéz olyan űrszájtot találni, ami oda tud beszórni, ahol a felhasználók vannak. Konkrétan az utca szintre. Ez is egy megoldás. Egyszerűen verejthető az állomás az aszfaltra, és a besérített állomás sok keresztül lehet elérni. Nyilván nem egy nagy területi leszedettséggel, de a közelben álló felhasználókat nagy kapacitásra lehet is szolgálni. Csak egy áttekintés arra, hogy mik azok az irányok, amiket az LTE fejlesztésben az Ericsson fontosnak tart, és itt erről bemutattunk mérési eredményeket és teszteket. Tehát például az unlicensed sávoknak az agregálása, vagy hozzáépítése a forgalomhoz, hasonlóképpen, mint ennek az 1500 MHz-es sávok esetében mondtuk. Egyre alacsonyabb késleltetési idő biztosítása a hálózatban. Ez látható, nem tűnik olyan fontosnak, hogy mit tudom én, ma elérünk 30 millisekundumot, és szeretnénk ezt garantáltan 10 millisekundumon átmenni. Sőt, akár majd 1 millisekundumon, mi értelme van ennek. Egyet az értelme az, hogy amikor egy kommunikációs helyzetben sokat szinkronkozunk, tehát ahhoz, hogy mondjuk letöltsünk egy mondatot, egy szövegben, öt ütésváltásnak kell lezajlódnia, akkor ez a lételci, ami hálózat késleltek a mi csomagunkat, ötször kétszer jelenik meg a hálózatban. Tehát ha egy 10 millisekundum lételcünk van, akkor az a mondat semmiképpen nem tud megjelenni 100 millisekundumnál gyorsabban. Egy másik nagyon fontos dolog, amikor ipari robotokat próbálunk vezérelni, vagy ipari folyamatokat próbálunk vezérelni, vagy mondjuk forgalomban lévő autók számára akarunk információt nyújtani, akkor is ez a késleltetés nagyon kritikus, hogy leszorítandó minél kisebb legyen. Volt-e hálózatoknak a terjedése tapasztalható mindenhol, remélhetőleg hamarosan Magyarországon is bevezetik, ez a VoiceOver LTE. Ugye ez az a szabvány, amik azt biztosítja, hogy az LTE hálózaton is tudunk natív módon hangjátékben biztosítani. Nem kell kilépjünk az LTE-ből vissza a 3G-re vagy a 2G hálózatra, és azon a telefonhívást megvalósítani. Ennek a terjedésével fontos az, hogy ennek a minősége minél jobb legyen. IoT volt róla, szó beszélek is róla. Lean design, erről is lesz szó. A lényeg az, hogy a mai szabványaink nagyon bőkezűek válnak az információ mennyiségével, amit a hálózat saját egészségi állapotának fenntartása véget tesz bele az adatforgalomba. Adott esetben az információ bizonyos közös helyzetekben 80%-át elmehet a rendelkezésre álló sávszélességnek. Tehát, ha nem kéne ennyi információt elmondani, mondjuk egy bázisállomásnak és egy telefonnak egymás között, akkor sokkal magasabb sávszélességet érhetnének el az adatforgalom számára. Ezt a tervezési szempontot igyekszik az Ericsson bevinni a műszabványokba, hogy minél jobban tömörítsük, minél jobban leszorítsuk az ilyen szolgálati közleményeket. És különböző architektúra koncepciói vannak az Ericssonnak arra, hogy hogyan lehet mobil hálózatot hatékonyan építeni. Csak érdekességképpen akár 80 km távolságra is elvihetem egymástól a bázisállomásnak a rádiós részét és a bázisállomásnak a digitális elfeldolgozó részét. Tehát majd a technológia az üres másik megkötetés legyen. Ez annyit jelent, hogy egy 80 km sugarú kör le tudok tenni úgy, hogy a kör középpontjában teszek le digitális jelfeldolgozó eszközöket, és a körön belül bárhol leteszem a rádió hálózat ellátásra biztosító erősítőket és alternatívát. Ezzel egy nagyon hatékony hálózat építési érhető el, ilyen foltokban létrehozott nagy területet, és ezeket tudom letenni. Ez csak egy változat arról, hogy 2016-ig, illetve azután mik érhetők el, hogyan fog fejlődni a hálózat sebessége. Például magával itt tartunk, két kerjér összefogásával 300 megabitet tudunk elérni. Három kerjér összefogásával 450 megabitet. Három kerjérrel 20-20-20 MHz-en és két az össze a QR-ra alkalmazásával már 600 megabitet tartunk. Körülbelül egy heten mutatta be az Ericsson azt a demót Svájcban, a Swisscom operátorral, ahol egy gigabitet értünk el. 4x minimum, 3 kerjel, 256 QR, mindez egyik működött a demóban. És várható 2016 után egy gigabit fölötti sebességeket fogunk elérni. Szó volt az Application Experience Optimization-ről, tehát a Application Coverage vagy applikációs lefedettség biztosításáról. Erre csak egy példát szeretnék mondani, azért mert ez az egyik büszkeségük, ez a tabló kivatállítva a Mobile World Congress-en. A Magyar Telekommal közösen a Magyar Telekom mérnökeit segítve itt is megvalósítottunk egy ilyen Application Coverage projektet. és ennek az egyik eredménye, túlnak a három a kínessége, valóban javult az, hogy a P3 nevű független mérőcég Európa egyik legjobb hálózatában találta a Magyar Telekom hálózatát. Ez az egyik büszkeségünk, ami alatt is el is kérkeztünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy egyébként az Edisonnak itt elég kömény dolga volt, mert a Magyar Telekomnál tényleg elképesztően profi csapata van, akikkel fantasztikusan együtt lehetett működni, úgyhogy az eredmény nagyon nagy érdemű. Szóltam már arról, hogy készülünk a Massive IoT-re, elnézést. Az egyik elem például, amit már említettem, hogy hogyan tudjuk redukálni az IoT-vel kapcsolatos költségeket, például a Nerobend IoT megvalósításához szükséges moduloknak a költségét 90%-kal próbálja meg leérvédni az Ericsson. Persze a sorozatgyártás mindig segít, hogy az első mobil modell, amit én láttam, az egy Ford Herald-ban volt építve. És annak a költsége az elképzelhetően több millió korona volt. Mikor ez a modul valóban kijött, akkor már ezres koronákról beszélhetünk, és amikor a sorozatgyártás tényleg beindult, akkor egy filléres termékké vált. Na ezt a meredek csökkenést szeretné az Ericsson nagyon gyorsan és már a Lizard segítségével megvalósítani. Ez az, amit nem tudok. Ezért mondtam ezt a példát, hogy nagy valószínűséggel a tervezett költségekről lehetőséget. És ha én tervezek arra, hogy ezzel az egységből, mit tudom én, 20 millió dollárt fogunk gyártani, akkor a tervezésnek olyan szempontokat tudok érvényesíteni, hogy a tényleges modulköltség az a mai költségszinten képest, hogy mennyiért tudom szétrehozni egy ilyen eszköz, 90%-án is sem lenne. Tehát ez egy tervezési koncepció, ahogy ezt megvalósítani. A többjéről máshoz beszélnék itt, inkább így. Az Ericsson készül arra, hogy az ötödik generációs mobil hálózatok, amikor megvan a szabványosítás, elkezdenek terjedni. De ahhoz, hogy ez a terjedés megvalósuljon, meg kell mutatni az operátorok számára is, hogy mi érhető el és milyen technológiával érhető el az ezen a hálózatok. Ezért az Ericsson létrehozott egy test környezetet, ebből legyártott 25-öt, és ez különböző operátorok számára eljutatja, akikkel együtt működik az 5G fejlesztésével. Ez egy ilyen test környezetnek a leírása. Nagyon felsorolás szerint áll egy rögzített 5G terminálból, ami éppen ő az. Ez egy 5G rögzített terülő, felcsendem állni a mobiltelefonnak. Van egy mozgó terminál, ami látszik, hogy te is mozdult a képen. Ez egy sínre van szerelve, amely tud mozogni így körülbelül 5-6 méter, és függőlegesen is véletlenszerűen ugyanban mozog. Van egy olyan antenna, ami beamforminggal, tehát a sugár változtatásával képes követni a mozgóvevőt. Ezt hívjuk a beam tracking-nek. Több felhasználós beamot alkalmazunk, és beamformingot arra, hogy ezt a sugárnalából tudjuk irányítani. Mutatom egy... Bevallom, nem tudom, de lehet az egyik képen látni. Fejben
és milyen hozzáférés?
Amit tudok róla, ezt el fogom mondani, és akkor utána kérdezzetek. Hát, ha még azt is tudom, de én csak a teszt működésre láttam. Ez itt az antenna mátrix. Tehát ez itt egy... Hogy? Mikroszisztemi kell legyen, egy ekkora körülbelül egy antenna ellen. Igen. És ezzel érhető el az, hogy a különböző antenna pöttyökre, antenna elemekre különböző fázisban juttatva a jelet, az interferencia kép úgy alakul, hogy irányítani tudom az antenna sugárzását. Ilyenekről volt összerakva a rendszerű része. Ez egy tévéképezni, ami a teljes hangtelenőrzet mutatja, kicsit hihetelen magát a tévéképet. Tehát az előbb láthattuk a rögzített antennát, ez itt van a salonban. Mondtam, hogy van egy keret, amin fut a mozgó bázisállomás, amely mozgó bázisállomást most letett egy zöld köröt, igazából két zöld köröt. Ez a két zöld köröt azt mutatja, hogy hova lövök a testtel, hova lövök az antenna, amit irányítok. És ez a két bázisállomás, ez a két köröt szedi le a mozgó állomást, amíg ez a két köröt irányítódik erre az állomásra, és az egész rendszer így 22 gigabit per szekundumot tud elérni. A test működés tulajdonképpen annyiból áll, hogy ez a mozgóbális állomás össze-vissza mozog, és az antenna próbálja a két zöld köttyel, hát imitáljuk azt, hogy zöld köttyel, próbálja követni a beammel, a sugárnyalával az erőket. Itt látszik egy kijelző a pillanati sebesség, amikor ezt is kinyitotta meg. Igen. Tehát itt például 25,1 gigabit per szekundum van, a mozgó levő 13,7 gigabit, tehát az álló levő 11,7 gigabit lehet. Az érdekessége az, hogy amikor a mozgó és az álló levő szinte fedésben van, akkor ugye nő az interferencia. Akkor hiába lövök oda, az odaadott sugár találkozik a másik sugárral. És ezért, amikor ezek fedésbe kerülnek, akkor leesik az összsebesség, közben 10-12 gigabit per szekundumra. Melyik
ahol
a amennyire én tudom esélyre a szállítanak. Versenyeztünk a kollégákkal, ki tudja a legnagyobbat lőni. Én 25,9 gigabitnél álltam meg, volt, aki 23 gigabitet is láttam a kijelzőt. Szó volt arról, hogy a 5G hálózatokat próbáljuk partnerekkel együtt tesztelni. Ez egyik ilyen tesznek az eredménye. Amit itt látok, ez egy TV-kép, egy robotkarról, amelynek ő az irányítója. Tehát a robotkar valahol Svédországban volt elhelyezve az ABB-nél, amely robotkar semmi más nem csinál, csak egy fél tüskét tartott a kezében, amely fél tüskével meg lehetett nyomni ezt a kék nyomogombot, és akkor a kék nyomogomb kikapcsolta. Újra megnyomtam, bekapcsolta. Ennyi volt az egész. De Svédországban volt a kar, és én igazából ezt a kar Barcelonából irányítottam ezzel a kis távirányítóval. A dolog érdekessége az volt, hogy éreztem, amikor neki ment a kar a szekrénynek. Tehát visszajelzést kaptam, egy ilyen force feedbacket, vagy haptic feedbacket kaptam ezen a karon keresztül. A kísérletezés például arról szólt, hogy hogyan függ össze az átviteli út késleltetése és ez a feedback. Ez az érezhető ütközés a túloldalon. Ez azért fontos, mert hogyha ez a késleltetés kicsi, akkor én egy kemény koppanást érzékelek. Ha a késleltetés nagy, akkor úgy érzem, mintha benyomódna egy gumifal, és nem érzem azt, hogy mikor kezd benyomni a falat. Körülbelül egy-két perc volt az, amit megtanult az ember irányítani ezt a kar, és el tudott végezni vele ilyen viszonylag bonyolult manipulációs feladatokat, hogy azt a kapcsolót megtalálja, benyomja a kapcsolatot. Nagyon érdekes volt. Egy személyes beszélgetésem volt az ABB-nek a jelenlévő képviselőjével, és azt a kérdést tettem fel neki, hogy mire akar látok használni. Mondták, hogy nem tudják. Mikor akarjátok használni? Nem tudják. De csináljátok. Azért, ez az egyetlen válasz, amit tudok. Azért, mert amikor az 5G hálózatok itt lesznek, addigra biztos, hogy alkalmazni fogjuk tudni, és ha alkalmazni tudjuk és megadatik rá az üzleti lehetőség, akkor azonnal szeretnénk alkalmazni. Akkor már nem arra az, aki elkezdi tanulni ezt a technológiát. Lehet, hogy erre akarják használni. Nem tudom. Ebben nem voltam beállásra.
Kicsit a betegélyet is a megvető internet hálózatban
megtenek. Igen, igen. Ez egy másik cég, akikkel együttműködünk, ez a Scania. A Scania azzal kísérletezik, hogy hogyan lehet olyan fajta teherautó csoportokat létrehozni, amik együtt vonulnak a mutatóra. Ez azért jó, mert a második, harmadik körül is sokat egy teherautónak a légelvállalása sokkal kisebb, nagyon sokat meg lehet takarítani. Ráadásul, hogy ezeket a teherautókat autonóm módon tudná vezetni valaki, akkor vezetési kell hozzá. Ahhoz, hogy létrejön az a hatás, hogy a levegő átbúcsol az első teherautón, és utána már csak az összes többi teherautó fölött, például azt kell, hogy 2 méter távolság legyen közöttük. 2 méter távolság 130 km per órás sebessége, az ember számára nem biztonságosan kontrollálható vezetés jelentene. Tehát itt egyetlen autonóm módon kell kontrollálni minden. És ehhez az kell, hogy 50 millisekundumnál kisebb késleltetés legyen a különböző irányító rendszerek és beavatkozó rendszerek között. Ráadásul úgy szeretném megvalósítani a Scania-t, hogy ez egy nyilvános távközlési infrastruktúrán működjön. Mit jelent ez? Nem össze akarom kötni ezeket a teherautókat egymással, hanem ezzel a teherautóban van egy 5G modul, amelyik beszél a Scania központjával, ahol el van helyezve egy megfelelő szerve, amelyik irányítja a többi teherautót, például meg tudja mondani annak a teherautónak, ami tőlem 22 km-re szeretne becsatlakozni ebbe a konvojba, hogy hány perc múlva ér ahhoz a kereszteződésre jön a konvoj, amikor a becsatlakozás megvalósítható. És innentől kezdve ő vezérli azt, hogy ez csatlakoztatható a konvojba. Ezekre kísérletünk a Scania. Mondtam, hogy a médiáról nagyon keveset fogok beszélni, illetve a médiáról. Az Ericsson próbálja keresni annak az utakat, hogy hogyan lehet a média képességeit növelni, jobb élményt nyújtani a felhasználónak. Nyilván ennek van egy mondjuk brute force módszere, növelem a pixel számot, a képernyőfényerejét, és a többi. Ezzel valószínűleg nő a távközlési infrastruktúrára nehezedő teher, több bitet kell gyorsabban átvinni, és többi. Ezzel együtt az Ericsson azt mondja, hogy próbáljuk intelligenciát is becsapni a dologba, és próbáljuk mindenki intelligensebben megoldani az élmény javítását. Az élmény javítása például ezzel a High Dynamic Range High Dynamic Range-nek nevezett 3-astól tűvött HDR-tű technológiát kapjuk. High Dynamic Range az, hogy melyik a legsötétebb sötét, és a legsötétebb sötét és a legvilágosabb világos fényerőssége közötti távolság. Ezt igyekszünk egy újfajta kijelzővel növelni. Szélesítjük a színskálát, amivel lefedjük a képeket, vagy ebből visszaállítjuk a színeket, és 10 bites mintavételezést javaslunk. Ezzel a 3-as technológiával mutatta be az Ericsson a kiállításon, hogy mit lehet elérni. Az érdekessége a dolognak, saját tapasztalat. Ez itt egy olyan kép, amit itt most nem lehet megmutatni, de effektusában, hatásában ezt látta az ember, hogy az ilyen TV képernyőjén sokkal életfűbb kép jelent meg, és sokkal távolabbról is életfűbb tűnik. Tehát, hogy egy 10-20 méterrel oda néz egy ilyen képernyőre, amin egy madárát, vagy egy rúgkasztalat keresztül, akkor tényleg életfűbbnek tűnik a dolog. És nem annak, hogy én egy távolról egy tévéképet látok. Voltak test videók is, ez volt az egyik test videó, ami mutatta. Természetesen én ezt egy gyenge minőségű fényképezőgéppel készítettem ezt a képet, de ez a videó azt mutatta, hogy a földnek a cipője, amelyik itt teljes sötétségben volt, ott még lehetett látni, hogy milyen színű, és a teljes napfényben az ablakon behajoló zsirát szőrfelelőt, a csillogását is lehetett látni, tehát itt megcsillant rajta vidlátom a szín. Tehát, hogy ezt a dinamikus kárát tudta átfogni. Mind a képernyő, mind a jelenlétel. Tehát ezt felépítettek egy komplet szerkezetet is, amire ez megvalósítható. és ez tartozik hozzáadni már az Edisonnak a saját erőssége, hogy, hogy egy olyan rendszer tud nyújtani az ilyen videóátvételeknek a vizsgálatára, amely képes a felhasználó élmény pontosan detektálni és jelezni. Tehát meg tudjuk nézni azt, mondjuk az egyszerű dolog, ha megáll a videó. Ilyen megáll a videó, és azt látjuk, hogy buffere, akkor ez valamilyen módon a jelzésrendszerben látjuk, a jelzésrendszerben kitörött információval ezt ki tudjuk jelezni. De ennél érdekesebb dolgokat is láthatunk. Például azt, amikor kockásodik a hét, nem tudom ismertek a felelősséget, amikor azt látjuk, hogy pillanatban ilyen kockák redekesülnek érkezni. Ezt is előre tudjuk jelezni. Vagy amikor a képernyő felbontása elromlik, tehát például a jelátvitelben egy szűkület van, kisebb sávszélességre kormányoz minket vissza a rendszer adaptív módon, de ez csak úgy tudja megtenni, hogy rontja a felbontást és a képnek az élessége romlik. Nagyobb képkockákból aki a szekében. Ez a blur feature. Ezeket is tudja jelezni a rendszer. Miért fontos ez a távközlési szolgáltató? Hát nyilván is tudja fontos, hogy a távközlési szolgáltató nem akkor tudja meg, hogy a 150 ezer felhasználónál kockásodik a kép, amikor a 150 ezer felhasználóból a legindegyőtebb 30-el kezdetlen állni. Hanem már abban a pillanatban, amikor az első ilyen jel megjelenik, be tudja alakozni a hálózatot. Ennyi ezért a jelentőséget ilyen szoftveren. Ez nem egy technológiai kérdés, hát ez természetesen tudja. De például az Edisonnak a rendszerei tudnak videóimánról, tudnak olyan megoldást, hogy cloudban tároljuk a felhasználók számára az adatokat, vagy a képeket, vagy a filmeket. Vagy tud az Edison rendszere olyan, hogy folyamatosan felvesszük egy csatornának a teljes adását, vagy akár az összes csatorna összes adását, és a felhasználó döntheti el, hogy én a tegnapi híradó utolsó részletet akarom látni. Ilyen is van. A cloudban tudjuk tárolni a felhasználóknak a filmjeit. Azt is meg tudjuk oldani, hogy a felhasználó cloudban tárolt filmjei, amennyiben mások is ezt tárolják, csak egy példában tárolódjanak. Mindezeket olyan jogi környezetbe kell áldozni, ahol ez megengedett, nem mindenhol engedett meg. Vannak olyan szolgálatok, hogy a jogi környezet hiányosságai miatt kénytelenek minden felhasználóval megvetetni egy otthoni tárolót, és otthon tároltatni az adatokat, mert az nem engedett, hogy központilag egy helyen össze tárolják a tegnapi adást. De ez egy átfiat az elég szotendéges. Nem. Ez még jó kérdés.
De a
Mindenesetre nagyon sok minden megoldott, és azt gondolom, hogy a technika a jog előtt. Cloud. Már a tavalyi homályos kongresszen is bemutatott az Ericsson egy olyan cloud alapú rendszert, amit a forgalomban lévő autók számára fejlesztettünk ki. Ott az volt a példa, csak így emlékeztetőként, hogy például, ha egy autó átmegy egy jeges folton, akkor ezt az információt nyilván érzeli a kerék, az elektronika, akkor itt megsúszott az autó. Ezt az információt lehet továbbítani egy központi rendszer felé, amely központi rendszer tudja figyelni, hogy kicsit közelednek ugyanez felé a jeges folt felé, és tudják figyelmeztetni a következő autót. Nyilván, ha elég gyors a rendszer, akkor már a mögötte haladó autót is lehet figyelmeztetni, nem elég gyors, akkor 4-2-3-szor megsúszott autót. Például ilyen cloud rendszereknek a fejlesztésére van benne. De viszont a bemutatott autó, a Sandon belül is volt egy Volvo kiállítva, ennek a teljes ilyen szórakoztató elektronikai és távközlési modulját azt az egészetben közösen fejlesztette a Volvo. Olyanok voltak benne, mint például intelligens parkolórendszer, ami nem csak azt mondja meg, hogy jobban van a parkoló bejárata, hanem megmondhatja azt is, hogy melyik parkoló helyre kell beállni, vagy melyik szabad. Tud segíteni a megfelelő térkép kiválasztásától kezdve a térképnek és az útvonal információknak összekötésében. Nagyon sok mindent össze lehet konfigurálni ezen a rendszeren. Minden mögött olyan cloud forgalmazás, amivel előbb is beszéltem. Itt tényleg vissza a Karcsi kérdésére, mi az a hyperscaling? Ez a hyperscaling azt jelenti, hogy nagyon sok minden, amit eddig csak hardware-ben tudtam megoldani, meg tudok oldani szoftverben. Ha cloudot akar valaki üzemeltetni, mi az a cloud? A cloud tulajdonképpen egy igazi kis szerverpark, ahol a különböző üzleti vállalkozások elhelyezhetik a szervereiket, és ezeket a szervereket futtathatják a megfelelő szolgáltatásaikat. Azért jó ez, mert a túlvégen egy viszonylag egyszerű eszközzel, amikor néhány mobiltelefonon megjelenő webappal tudok igénybe venni egy bonyolultabb szolgáltatást. Ez az első megközelítés. A szolgáltatónak nyilván az érdekében, hogy minél olcsóbb, minél kényelmesebb legyen a szolgáltatás igénybe vevő számára. Ezért általában maga biztosítja az egységesen a szerver. Vagyis a hardware az egy kézben lesz, és ezen virtualizált környezeteket kell futtatni. Ezek a virtualizált környezetek, ezek különböző operációs rendszerek, hiszen lehet, hogy valaki a Microsoftnak a szervernél akarja költözni, valaki más meg egy Unix változatra szeretne költözni. És arra valósítani a szolgáltatását. Ha valaki arra készül, hogy egy ilyen cloud szolgáltatást nyújtson, annak hardverekre van szüksége. De a hardvereken nagyon különböző igényű cloudok fognak tudni. Mit jelent a különböző igényű cloud? Például az, aki egy országban adásvételt valósít meg, az nagyon gyakori tranzakciókat bonyolít le, de ezeknek a tranzakcióknak igazából a számítás technika igénye nagyon kicsi. Ha valaki egyetem közé együttműködést valósít meg, ahol néhány egyetem fér hozzá egy cloud szolgáltatáshoz, de a cloudban olyan szoftverek futnak, amik mit tudom én bonyolult számítási feladatokat látnak el, akkor ott kevés tranzakció van, de borzasztóan a számítás technika igény, és meg borzasztóan a memória igény. Ezeket ugyanolyan hardware-re kiszolgálni valós. Mert ugyanakkor a hardware típusból kell olyan, amelyiknek sok processzora van, a másiknak sok memóriája van. Az Ericssonnak ez a fejlesztése az Intel-lel közösen ért létre. Tavaly évben mutattuk be először. Itt már egy továbbfejlesztett változatot láthatunk. Egy-egy fiókban tulajdonképpen egy-egy szerver van. A szerverben van megfelelő mennyiségű processzor, memória, háttér, busz, kommunikációs eszköz, ennek az egész eszköznek az üvegszálas háttérre kerül. De ehhez az eszközhöz tartozik egy menedzser szoftver, amin én megmondhatom, hogy mely szerver darabkákat fogok össze egyetlen nagy szerver szolgáltatásban. Tehát például kijelentve, hogy én ezt a 16 darab szerver fiókhoz fogom össze, és az összes processzorát egyben használom, de memóriaként csak ennek a felső kettőnek a memóriáját igénylem. Az összes többi memóriát meg hozzásadom az alatta lévő négy fiókhoz, és egy nagy memóriájú kis kapacitású, vagy kis számítástechnikai kapacitású rendszert teszek mellé. És ilyenekből konfigurálhatom össze a teljes rendszeremet. És emellé még azt az előtt is kapom, hogyha valaki bővülni akar, akkor ebből a szoftverből hozzá konfigurálhatok négy. Átalakíthatom, adhatok hozzá több memóriát, lehetek belőle, és ezt jelenti a hyperscaling. És emellé, vagy ezt fölé épülnek szolgáltatók az automatizmusok, amik optimalizálják az ilyen virtuális kapacitásoknak a... Tehát ezen felül még automatizmusokat is működtetek a rendszeren. Ez csak itt egy lükkös installáció. Ha oldalról megnéztük azt a képet, amit az előbb mutattam, tehát ezt innen oldalról fényképeztem le, akkor ez azért sokkal szebben látszik, hogy így nézett, így egy óriási tervezetem lenne. Ez két kérdéken keresztül tükörrel sikerült elérni. Ez az az egyik a leggyorsabb telepítése szerintem. De azért volt.
Kérdés, hogy átkonfigurálják a szolgáltató részi, vagy a felhasználó most már szeretnék csinálni.
Az egyedi felhasználó semmiképpen. Itt tulajdonképpen három üzleti cél van. A szolgáltató, aki például a szerverparkot adja és menedzseli, az, aki ezt béli, például egy magyar vállalkozás bérel a Magyar Telekomtól egy ilyen szerverpark részt, hogy egy szolgáltatás adjunk, és vannak a felhasználók, akiknek kiajánlja ezt a szolgáltatást. Az, amit én az előbb elvázoltam, az egyértelműen az infrastruktúra tulajdonos kezében van. Ez egy példa csupán arra, hogy milyen valók még az ilyen cloud szolgáltatás, és mit lehet a cloudban csinálni. Ha egy vállalat számára nyújtott valaki szolgáltatást, akkor az nagyon gyakran úgy nézett ki, hogy ki kellett fejezni egy viszonylag nagy, sok funkciós eszköz a vállalathoz, amely megvalósított olyan funkciókat, mint biztonságos beléptetés, vagy tűzfal funkció, vagy hálózati szolgáltatás, ilyeneket. Ez viszonylag költségesen nagyméretű, drágább internetkönyvben megvalósítani. A mai lehetőség az az, hogy mindezeket a funkciókat bevisszük a cloudba, és ezen a cloudon valósítjuk meg ezeket a funkciókat, és a cloud és a cég között egy gyors átviteli hálózatot biztosítjuk. Ki a cégnél, amelyik igényelheti a szolgáltatást, ilyenkor csak egy viszonylag buta és olcsó végberendezésre van szükség. Miért jó ez? Egyrészt, mert ténylegesen a beruházás értéke csökken, olcsóban nem adni a szolgáltatást. A felügyelet nem kell kiárkálni időnként egy rosszul beállított router átalakítására, nem kell egy újabb modulót beledugni a routerbe, új funkciókat, azt központban tudom soft módon konfigurálni. Mindez az üzleti lehetőséget nagyon tényleg javítja, csökken a költségét a korosztra. Egy másik példa, amit az Ericsson bemutatott, ez egy tesztkörnyezet volt. Itt 50 millió szimulált előfizető szimulátor végül is egy tesztkörnyezetben egy RPC-t. Ez az RPC, ez az Extended Packet Code, ez a mobil hálózatoknak az adatkapcsolója, amin keresztül például internetet lehet egy mobil hálózaton keresztül. Itt 50 millió előfizetőt szimuláltunk, és az előfizetők egyetlen egy darab szoftveren, egy VPC szoftveren küzdöttek az előforrásokért. Láttuk, hogy 35 millió elméje, 10 millió GSM és kb. 5 millió 3 millió használó definiáltat rá. Ez csak azt mutatja meg, hogy mekkora méretű hálózatokat lehet ilyen cloudban működő virtualizált szoftverekkel üzemeltetni. Egy-két szó arról, hogy milyen partnerekkel dolgoztunk még együtt. Ugye a legnagyobb bejelentésünk az a Cisco-val közös együttműködés volt. A Cisco az informatikai iparág egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb cége, és az Ericssonnal egy partner viszonyra lépett. Az együttműködés olyan, hogy az első kérdés, amit feltettek az újságírók, amikor bejelentették ezt a partneri viszonyt egy sajtókonferencián azon, hogy miért nem egyesül a két cég. És a válasz nagyon furcsa módon az volt, hogy így gyorsabban lehet együttműködni. A két cég egyesüléséhez rengeteg engedély kell innen törzsdőtől onnan. Az, hogy együttműködőnek az nem kell engedés. Ennek az együttműködésnek a demonstrálására jött létre az a szoftver, amit velőle a semmi említettem. 72 napra jelentettük be ezt a Dynamics Service Manager szoftvert. Ez a szoftver egyébként állítólag a Cisco-nak a standján ugyanúgy jelent meg, mint nálunk. Tehát ott is bemutattunk, itt is bemutattunk. mobil hálózatoknak az átviteli rendszereit tudja menedzselni, IP bankhálózatokat, üzleti VPN-eket, fix broadband hálózatokat és adatszerszereknek a kapcsolatait. Én nem tudok róla, hogy bele szólt-e, én semmiféle versenyhatósági nem tudok róla. Megjegyzem, a két cég előre definiált olyan területeket, és be is jelentette, ahol nincs együttműködés a két cég között, mert a két cég egymással versenyezve jut a piacra. Ezek csak hitartikus számok, amikkel nem szeretnék dobálózni, hogy 3 millió, 3 millió, 4 millió üzleti felhasználók érhetünk el, mennyi kapacitást tudunk fejlesztésre fordítani. A két cég elég nagy ahhoz, hogy ezek a számok nagyon jól mutassanak az iparában. Az IoT-ről beszélnék egy pár szót. Mi az az IoT tulajdonképpen? Az Internet of Things arról szól, hogy kütyüket kapcsolunk össze egymással. Ezek a kütyük, ha egymással beszélgetnek, többet értéket teremtenek a számunkra. Például, ha egy vízóra aknába elhelyezik egy olyan távközlési eszköz, amelyik tudja jelenteni nekem a vízórám állását, akkor soha nem kell többet lemásznom a vízóra aljára, hogy egy távolos menő, de ha én egy vízóra leolvasással és vízóra adat feldolgozással foglalkozó kék vagyok, akkor csökkennek a költségeim, nem kellett rosszát fenntartani arra, hogy beolvasom a vízórákat, online információjára nem rendelkezésemnek. Az ipar nyomása, a különböző iparának nyomása elég nagy, hogy ilyen megoldásokat bevessünk. A távközlésről kezdve, de nem csak a távközlésről kezdve, hanem nagyon sok iparág érdekelt, mert a mezőgazdaságot talán említettem. Emiatt rengeteg olyan cég jelenik meg a piacon, amik azt mondja, hogy összetudó körti vízóra leolvasolt egy adatszentelre, kell lenni egy olcsó fényképezőgépen, egy jó zsebtelefont rá lehet szigetelőszalagban rakni arra a vízórára, el lehet távolról kapítani, a fényképezőgépen van egy wifi modul, a wifi nem tudja küldeni, hálózaton keresztül az elkészülő fényképet, ez megoldható. Ez most egy elég egyszerű példa, amit mondtam, de az interneten, ha valaki keres, talál olyan szájtokat például, ilyen példákat mutatnak be, hogy ugyan két is magadnak írót érte. De vannak olyan cégek, amelyek ilyen megoldásokkal, nem is ennyire baltával faragott megoldással jelentkeznek a piacra. Ennek az a veszélye, hogy ezt az üzleti szegmens megtámadják, esetleg nem szabályos megoldásokat hoznak létre. Miért baj ez? Azért, mert az ilyen megoldásoknak tipikusan 10-15 éves távlatban kell működniük. Például a legtöbb Neuroband IoT eszköz tervező cég foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan adható meg, hogy annyira keveset fogyasztanak ezek az eszközök, hogy egyetlen elemmel 10 évig folyamatosan működjön. És hogy 10 évig ne kelljen kiszállni ezeket az eszközöket. Hiszen akkor biztosított, hogy ezek hatékonyan tudnak működni. De nem csak ezek a problémák, az nem csak az eszköz oldali problémák van, vannak az infrastruktúra oldalán is rengeteg probléma van, említettem már a számlálási kérdésben. Na, az Ericsson ezeket a kérdéseket gyűjtötte össze egy csoportba, és próbálja a felhasználóknak, elsősorban operátoroknak a számára ezt az összegyűjtött információt gyújtani. Mit tud gyújtani az Ericsson? Egyrészt egy referencia modell, hogyan lehet ilyen IoT eszközökből hálózatot építeni, másrészt olyan test metódusokat, vagy bérelhető test lehetőségeket, amivel be lehet vizsgálni a választott megoldást. Tehát például van egy ilyen device application, verification platformja az Ericssonnak, ami arra képes, hogyha választ egy megoldást egy operátor, és azt elviszi az Ericssonnak, akkor az Ericsson megvizsgálja azt, hogy ezek a modulok tényleg mennyit fogyasztanak, milyen frekvencián működnek, milyen szabály szerint működnek, mennyi energiát fogyasztanak, miközben használják ezeket a sávokat, milyen alapmennyiséget szolgáltatnak, és a többi. Tehát ezekkel a szolgáltatásokkal segíti az Ericsson a a szolgáltató, vagy lehető szolgáltatókat, illetve együttműködik nagyon sok céggel, ez egy példa arra, hogy egy Gemalto nevű céggel, illetve az Intellel hogyan működik együtt, annak érdekében, hogy az IoT szolgáltatásokat könnyebben piacra esetni. Digital Telco Transformation, ez egy iparági átalakulás, ami jellemző a távközlési iparra. Most példát mondanék, inkább egy pontos definícióhez, mi az a Digital Telco Transformation. A Digital Telco Transformation például olyasmit jelent, hogy hogyan tudom én az előfizetésemet megváltoztatni egy mobiloperatőrnál. Tegyük fel, hogy rájövök a hónap 23-án arra, hogy egyetlen SMS-en küldtem el abból a 200 SMS-ből, amire a hónap elején befizettem, viszont az adatforgalmam olyan, hogy látom, hogy el fog fogyni két napon belül, és nem tudom tudni kihúzni a hónap végig. Kellene még egy igazság. Becserélhetem-e a 200 SMS-en egy gigabájtnyi adatforgalomnak. Például. A legtöbb operátornál ennek nem az az akadálya, hogy ők ki akarnak tolni velem, hogy ezt nem engedik meg. Az az akadálya, hogyha én bemegyek hozzájuk, és be kell mennem hozzájuk egy irodába, és szerződést módosítok, akkor a szerződés módosításának az átfutási ideje, amíg az összes rendszereiben lefut ez a változás, és a számlázási rendszer tudomásul vett, hogy nekem nem ingyen SMS-eim vagy SMS-eim, előfizetett SMS-eim vannak, hanem gigabájtjaim vannak, az több van. Mivel beavatkozás megtörténik ténylegesen, már a hónap végén meg is én kifutottam meg a SMS-eim. Ahhoz, hogy ez nem így történjen, hanem gyorsítani lehessen az összes belső folyamatot, egyfajta transformáció szükséges. Ennek a transformációnak a megsegítését próbálja az Ericsson elérni azzal, hogy létrehoz különböző szoftver megoldásokat, nem megyek bele ennek az ábrának a részleteibe, itt például az látható, hogy egy hagyományos infrastruktúrában hogyan lehet beépíteni egy újabb réteget, amely réteg, mint egy kiszolgálás segítő réteg, gyorsítani tudja az ilyen pontáltalán elmondott tranzakciós rétegeket. Ezen az ábrán az elmosódó figura mögött látunk egy ilyen kis képernyőt, ez egy demonstrációs célra létrehozott képernyő, mert az Ericsson arra mutatott be, hogy egy ilyen képernyőn ábrázolható egy előfizetés, a felhasználói előfizetés. Ezek a háromszögek jelentik azt például, hogy mennyi forgalom áll rendelkezésre, például letölthető adatokból, például esetekből, vagy például hány zenepercet tölthetek le ingyen a Spotify-ról. Ezek az előfizetésnek a dimenziói. És ennek az egész rendszernek az alkalmazásával megtehető az, hogyha az egyik háromszögen nagyon elfogyott, megettem a matkósajtnak a nagyobb részét, akkor egy másik matkósajból át tudja húzni oda megfelelő mennyiséget. Tehát ne kelljen bemennem az operátorhoz, hanem a mobil készülékeknek a képernyőjét én magam tudjak dönteni a tarifasomat váltásnak textileges dimenzióiról, és ez azonnal online könyvelődjön le az operátor oldalán. És végül az Ericsson tervezett egy ilyen számlázási rendszer, a örömmel jelentem, hogy a T-Mobile csehországi leányvállalata az első vevő, és ez most már publikus, akik egy olyan számlázórendszert vásároltak meg, ahol a kezdeti cél, tervezési paraméter az volt, hogy ilyen online tranzakciókat meg lehessen tenni a rendszerre. És hogy bármikor, bármi azonnal érvényre tudja kiutatni a különböző operátor által felkínált adatsomagváltások vagy hangcsomagváltások közül. Az utolsó rész, amiről beszélni szeretnék, körülbelül talán 10 percet, az a Network Experience. Valahogy az előadás elején mondtam, hogy a Network Experience vegyülődik mindenhova a Sárközésben a példa, amit ott mondtam, az a házadat felügyelet volt, amikor ugye már nem az eszközöket kérdezem meg arról, hogy hogyan működnek, hanem a házadat jelzéseiből tudom meg és analizálom ki, hogy a felhasználók milyen felhasználó élményben részesülnek. Ezt a szoftver, amit az Ericsson elnök készített, az Ericsson Expert Analytics nevű szoftver, ennek a legújabb változatát a 16.0-as változatát mutattunk be Barcelonában, illetve ennek többféle demóját. A demók tartalmaznak egyrészt standard szoftver interfészeket, tehát azt, amit a szoftver dobozos installálás után adhatunk. Persze az installálást nem úgy képzeljük, hogy valaki egy floppy-ról költelezik egy PC-re, hanem úgy képzeljük el, hogy ez mondjuk 10-15 szerveren futó rendszer, ami egy operátor teljes hálózatát működött. Tehát voltak olyan képernyők, voltak olyan bemutatók, amik a szerver szolgáltatásokat működtek, voltak olyanok, amik anonimizált módon operátoroknál telepített megoldásokat mutattak be, hogy például mire használják különböző operátorok ezt a szoftvert, és voltak koncepciók is, hogy például a jövőben mire lesz használható ez a rendszer. Alapvetően három területet mutatott be, az egyik a technológia, például hálózattervezés, hálózatminőségfigyelés, például marketing, hogyan tudok felhasználói csoportokat kiválasztani, azonosítani, megérteni, hogy az ő felhasználói viselkedésük milyen és miért olyan, illetve üzletfejlesztési lehetőségek, hogyan tudok olyan üzleti ajánlatokat tenni felhasználóknak, amik a számukra relevánsak. Egy nagyon fontos megjegyzés az összes többi ember. A rendszer működésének az alapja az európai jogi rendszerben, jogi keretben, az, hogy egyedi felhasználóról, felhasználói információ, a felhasználási szokásaival kapcsolatos információ csak akkor vihető, ha ehhez ő hozzájáruló. Az összes példa, amit én elmondok, amiben egyedi felhasználói információ van, azzal a feltételezéssel mondódik el, hogy a felhasználó előzetesen jogosultságot adott az operátornak arra, hogy ezt az információt nyitsen. Azért fontos ez, mert látni fogjátok, hogy egészen elképesztő mélységű információkat lehet ilyen rendszerből megtudni. Tehát ehhez felhasználó hozzájárulása szükséges. Analitika által támogat a tervezés, ez egy példa. Tegyük fel, hogy én megterveztem egy hálózatot, és üzemeltetem ezt a hálózatot. Mondjuk egy városban. De ez a város folyamatosan változó szinte élővé, ahol útfelbontások vannak. Az útfelbontások miatt egyes útvonalak bezugulnak, mások nagyon frekventáltá válnak, harmadik elvételnek. Tudom-e követni azt, hogy hogyan változnak az igények? Másik példa. Adott egy gyönyörű főváros, aminek közepén tartok egy óriási fesztivál, mert van egy sziget a város közepén, hogy fiatalok évek óta nem esetek. Tudom-e azt, hogy ezek a feladatok, ezek a fiatalok, akik oda jönnek, milyen igényekkel lépnek fel? Milyen telefonjuk van? Milyen alkalmazásokat használnak? Videózni szeretnek? Fényképezni szeretnek? Feltölteni vagy letölteni szeretnek? Milyen jellemű felhasználás? Hogyan tudom őket jobban kiszolgálni? Ez a rendszer például ezt teszi lehetővé. Ilyen információkkal látja el a tervezőket, és mondja meg nekik az adott pillanatban, tehát nem összegyűjtve, elemezve és egy késleltetéssel, hanem abban a pillanatban, amikor az információ létrejön, hogy milyen a terhelés az adott ponton, hányan vannak ott, kik érintettek például egy hálózati változásban, milyen alkalmazást használnak, és többé. Ez a hálózat tervezéstől segítő alkalmazás. Ez egy olyan alkalmazás, egy másik példa, amikor az application experience, tehát a felhasználói, az applikációk által nyújtott felhasználói élményt próbálja optimalizálni a szolgáltatót. Tehát például meg tudom nézni azt, hogy az én felhasználóink, akik vezetők és végeznek, éppen hogyan érzik magukat. És látom azt, hogy mikor van a vezetőrzésnek csúcsa, mikor vannak túlterhelve a tervek, mik a legjobban terhelt tervek, amik nem is nálam vannak, hanem például nem, ha én vagyok az operátor, nem nálam vannak ezek a tervek, például felhasználók nagyon nézegetik az indexnek, meg az oligónak a tervek. Például. Tudok eljövően segíteni. Az ilyen fajta információkban meg lehet mondani azt, hogyha én az indexnek a szervezőt például kesselem, lemásolom az információt, és közelebb hozom a szervezőt a felhasználókhoz, vagy duplikálom, triplikálom, sok helyre másolom föl, akkor sokkal gyorsabban elérik ezeket a szolgáltatásokat, és jobb a felhasználó élmény. Tehát például az alkalmazás élményt így tudom lényegesen javítani. Következő példa, ez az Experience Driven Operation. Hogyan tudom a hálózat működtetésébe bevinni felhasználói tapasztalatot? Mondok egy példát. Például észrevettem azt, hogy egy üvegtáras kábel valahol átvágtak. Ebben az esetben az operátor mit tehet? Egyrészt észreveszi, másrészt gyorsan odamegy és elkezdi javítani. Egy dolgot nem tehet. Ma. Nem tudja megmondani, hogy kiket bosszantott fel. Nem tudja neki elmondani, hogy elnézést nem mi voltunk, de javítjuk. Például ez a rendszer képes arra, hogy megmondja, hogy ki egy-egy hálózati hibával érintett felhasználó. Ha maradt olyan közlési lehetőség, példát mondom, az internetszolgáltatás nem működik egy üvegtáraskábel átvágása miatt, de SMS-t tudok nekik küldeni. Akkor SMS-re tudom értesíteni őket, hogy az internetszolgáltatás kábel átvágás miatt időérdemesen nem használható, a hiba elhárítását megkezdtük, várhatóan 4 órán belül a szolgáltatás helyreáll. Például az operatőr számára ez egy rendkívül jelentős felhasználó életét növelő szolgáltatási funkció. Ez pedig egy új koncepció, amit az Ericsson megtartott, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk követni egy felhasználónak egy szolgáltatással kapcsolatos élményét. Akkor, amikor elkezdtünk telefonálni valamikor a gyerekkorunkban, akkor nem gondoltuk azt, hogy ez a telefonálás ez csak egy szolgáltatás az ezerből. De úgy kell gondolkodnunk, hogy egy-egy szolgáltatás, amit igénybe veszünk, az most kérdődik, megtanuljuk használni, és lehet, hogy 2-3 év múlva nem ezt fogjuk használni. Gondoljuk itt olyan szolgáltatásokra, mint a WhatsApp üzenetküldése, vagy a WhatsApp telefon, vagy a Google, vagy a Facebook. Ezek mind szolgáltatások. Tegyük fel, hogy egy mobil operátor egy új szolgáltatás ajánl el. Bevezeti a hálózatba, felhasználók ezen belül fizethetnek erre az új szolgáltatásra. Nem tudom, mire fekszik. Lesznek olyan felhasználók, akik ezt a szolgáltatást előfizetik, igénybe veszik. Lesznek olyanok, akik ezután elkezdik használni, és örömmel használják. Lesznek olyanok, akik ezt nem tudják elkezdeni használni, valami hiba lépsel. Lesznek olyanok, akiknek a szolgáltatás csökkentett üzemmódban működik. Mondok egy példát, nincs ilyen szolgáltatás, azért mondjuk, hogy nyugodtan. A TV-kiradót én mindig megnézhetem az aktuális példánában. Tehát egy TV-kiradó az van 4 órakor, 5 órakor, 7 órakor, nem tudom néhány órakor. Ha én nem akarom nézni a tévéhíradót, mondjuk, bármikor, akkor mindig a legutolsó érvényes tévéhíradót nézhetem meg, váltam választottság formájában. Ez egy nagyon jó szolgáltatás lenne nekem az önöknek. Tegyük fel, hogy nekem egy olyan mobilkészüléken van, aminek nagy kijelzője van, mert én amikor megvásároltam ezt a mobilkészüléket, akkor direkt erre készültem, hogy én ezt a szolgáltatást meg igényeztem, de tudatlan vagyok, és egy 3G-készüléket vettem. És ott, ahol én igénybe akarom venni ezt a szolgáltatást, a 3G letegesség nagyon bosszak. Mit fogok tapasztalni? Én, mint felhasználó investáltam, vettem egy új telefon, előfizettem a szolgáltatásra, kifizettem azt a pénzt, amiért nekem a szolgáltatás jár, és egy basszakot kapok. nyilvánvalóan ügyes lesz. Tipikusan az ilyen helyzeteknek a kezelésé, tehát amikor valaki talál egy szolgáltatást vagy egy hirdetést, megveszi, elkezdi használni, folyamatosan használja, igénybe vesz rendszer támogatást hozzá, hónap végén fizet érte, megújítja vagy nem újítja meg a szolgáltatást, majd lesegíti a szolgáltatást a másikra. Ezt a kört tudja figyelni egy operátor. Tehát például, ha a kampányban eladja nekem ezt a szolgáltatást, tudja figyelni azt, hogy kik azok, akik ezt a szolgáltatást igénylik. Tudja nézni azt, hogy sikerült-e a szolgáltatást bekapcsolni, bekonfigurálni. Alkalmas volt-e a színkártyára, a telefonja, a hálózat lehetőségét, a hálózat forgalmi helyzete, minőségét. Ellenőrizni tudja, hogy megkaptam-e a szolgáltatást azért a pénzért, amit előfizettem. Na ez a rendszer képes ezt követni, de az, hogy számfeliskedni is tudja, ez a kis támalat, amit láttak, úgy neveztem az elektronik SLI vagy service level index, tudja mérni azt, hogy ez a szolgáltatás mennyire volt sikeres.
Ez egy
olyan újdonság, aminek az elemei működésben vannak. Ez pedig valami egyben egy koncepció, amit ha valaki megjel, akkor egy hálózatfejlesztéssel, egy szoftverfejlesztéssel és integrálással meg tudjuk valósítani. És egy csak a tervezői asztalon létező továbbfejlesztés ennek a koncepciónak, hogy mindezt nagy értelmet automatizálni. Olyan nagy piacokon, mint például az Egyesült Államokon, egyszerre 50 millió felhasználót ér el egy operátor, ha bevezet az új terméket, akkor megjósolhatatlan, hogy a termék egyszerűsége az milyen lesz, mondjuk 150 felhasználó lesz az első napon, 1500 a másodikon, és 15000 a harmadikon, vagy hónapokig stagnál, és egyszer csak elindul, nem lehet tudni. Nagyon jó lenne egy automatikus rendszer, ami figyelni ezeket az új felhasználókat mondjuk, és segíteni az új felhasználóknak. De ez egy ilyen automatikus konfiguráló túl, amit itt elképzelt az Ericsson, ez egy koncepció, amelyik azt csinálja, hogy folyamatosan gyűjti az információt ezekről a felhasználókról, és kategorizálja őket, hogy milyen fázisban vannak. Még sosem sikerült futtassa az alkalmazást. Futtatta az alkalmazást, de az alkalmazás elbukott. Az alkalmazás elkezdett működni, de a szolgáltatás nem tudta igénybe menni. Igénybe vette a szolgáltatás, de nem eltérően, hanem három év volt a minőség. És többé. És ezeket a lépéseket különböző módon tudja kezelni. Például, hogyha látja a rendszer, hogy én rosszul konfiguráltam be a telefonomat, akkor tud nekem küldeni egy olyan SMS-t, hogy annak érdekében, hogy az ön által használni kíván szolgáltatást használni tudja, állítsa be a menüpontban a paramétert. És rögtön létrejön egy sikerélmény a felhasználónak, úgyhogy ezt egy automatikus szervezést érte. Tehát csak egy automatikus működött a rendszer. Jó, ez egy kicsit még a jövő, de a mobile workforce az erről is szól. Ilyeneket mutatott az Ericsson, és azt hiszem, hogy ez volt az utolsó szlájd, amit mutatni akartam, és még maradt 10 perc, hogyha a kérdésetek van, és még válaszolni is tudok már, hogy
akkor várják. Egy kérdés, az egyik a